6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Sikerült megfékezni a lángokat a Miskolc-tapolcai barlangfürdő tetőszerkezetén. Idén is a világ filmtermésének legjavát mutatják be a miskolci Cinefesten. Új épületszárnyal bővült a Miskolc-szirmai református óvoda. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Pénteken kigyulladt és leégett a Miskolc-tapolcai barlangfürdő tetőszerkezete. Verespál Miskolc jelenlegi és Tóth Szántai József a város megválasztott polgármestere, valamint Németh Judit a létesítményt üzemeltető Miskolci Fürdő Kft. Ügyvezető igazgatója délelőtt sajtótájékoztatót tartott a helyszínen szombaton. A tüzet megfeszített erővel a tűzoltók éjfél után nem sokkal eloltották. A tűz okát még vizsgálják, ami biztos, hogy az akvaterápia részleg teteje kapott lángra, de a tűz később átterjedt a barlang főépületére is. A helyreállítás több hónapig is eltarthat. A részletekről Verespált, Miskolc polgármesterét hallják.
Itt voltunk végig szinte a lángok eloltása végéig. Hát döbbenetes volt és megrendítő volt, amit láttunk, hiszen itt egy ikonikus épület teteje olyan intenzitással égett, amit ugye az ember el se tud képzelni az otthoni kis szalonasütéses tűzhöz képest. Hihetetlen munkát végeztek a tűzoltók, katasztrófavédők, itt a rendőrök, rendészek, polgárőrök. Szóval nagyon-nagyon köszönjük a munkájukat, és talán ennek is az eredménye az, hogy a tetőszerkezeten túl az épület szerkezetében jelen pillanatban nem látjuk, hogy nagyon nagy károk lennének. Ugye jól látszik az, hogy már most megnyilvánult ez alatt a néhány óra alatt az a hihetetlen segítségnyújtási vágy, ami itt az emberekben megfogalmazódott, hiszen anyagi segítségtől egészen a műszaki segítségig sok mindent felajánlottak már. Megbeszéltük ezt polgármester úrral, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy összehangolt, nagyon jól ütemezett akcióterv keretében történik majd itt a kárfelmérés után a helyreállítás, illetve hát mi a legfontosabb, hogy az anyagi forrásokat megpróbáljuk előteremteni.
Rinyu Zsuzsanna, a Borsodabahói Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyettes szóvivője elmondta, hogy a riasztás után nagy erőkkel vonultak a helyszínre, az utómunkálatok során a tető megbontására is szükség volt.
Péntek este 7:30 körül érkezett a riasztás a műveletirányító ügyeletünkre. Az első jelzés úgy érkezett, hogy a Barlangfürdő Gyógyászati Központ akvaterápiás épületén keletkezett tűz. A második emeleten csaptak fel a lángok, és ezek terjedtek át a tetőszerkezetre is, és ez volt a kiinduló pontja a tűznek, innen sajnos gyorsan terjedtek a lángok, és gyakorlatilag nem csak a gyógyászati központ, hanem a barlangfürdő épületét is érintették, a fürdőcsarnok tetejét is. 4-es kiemelt riasztási fokozatnak megfelelően valóban nagy erőkkel érkeztek a tűzoltók a helyszínre. Elsősorban természetesen Miskolcról, emellett Kazincbarcikáról, Tiszaújvárosból és Mezőcsától is érkeztek hivatásos tűzoltók. 10 járművel 40 tűzoltó vonult a helyszínre és dolgoztak a lángok megfékezésén. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította a beavatkozást. Évfél után egy pár perccel sikerült eloltani a lángokat, azonban az utómunkálatok még sokáig eltartottak, és ez folytatódik tulajdonképpen még a mai délelőttön is. Az izzó részeket kutatják fel a tűzoltók.
Lángokban állt a sajókazai szeméttelep. Nagy területen égett az összehordott hulladék sajókaza külterületén. Mikor kiértek a helyszínre, a kazincbarcikai hivatásos tűzoltók már mintegy 200 négyzetméteren lángolt a felhalmozott hulladék. Adta hírül péntek este a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vész alkalmazása. A tűzoltóegységek 3 vízsugárral akadályozták meg a tűz tovább terjedését, majd eloltották a lángokat. Az oltást 3 munkagép is segítette. A rajok péntek este megkezdték az utómunkálatok végzését, olvasható az összefoglalóban. A rezsicsökkentésnek köszönhetően 2024. augusztusában is a magyar családok kapták Európa legolcsóbb háztartási villamos energiáját és földgázát, írt a Németh Szilárd rezsivédelemért felelős kormánybiztos Facebook oldalán pénteken közzétett bejegyzésében. Az összehasonlítás a végfelhasználói árakon alapul, amit a fogyasztók kifizetnek. Ez tartalmazza az energiadíjat, a rárakódó adókat, így az energiaadót, az áfát és a rendszerhasználati díjat is. A kormány biztos megjegyezte, hogy a magyar háztartásoknak nem kötelező a rezsicsökkentést, mint egyetemes szolgáltatást igénybe venni. Szabadon választható a piaci alapú szolgáltatás is. Eddig azonban érthető módon senki sem váltott az utóbbira a 4 millió háztartásból. A gyermekvédelemben dolgozó 95%-a elfogadta, hogy aláveti magát a kifogástalan életvitel és a pszichológiai vizsgálatnak, jelentette be a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára a Magyar Nemzetben megjelent interjúban. Fülöp Attila közölte, hogy 12.200 gyermekvédelemben dolgozó emberből csupán 170-en tagadták meg annak az adatlapnak az aláírását, amellyel az ellenőrzésnek eleget tudtak volna tenni. Ez a dolgozók mindössze 1,4%-át jelenti. Elmondta, hogy a törvény hatályba lépése óta további 426 fő távozott a gyermekvédelemből, de esetükben a távozásokat nem lehet tudni. Az államtitkár kiemelte, hogy az alkalmassági vizsgálatot a szülők nélkül maradt gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek védelmében vezették be. A gyerekekkel a mozgást a közös élményen keresztül lehet megszerettetni, ezért olyan programokat állítottak össze az Aktív Suli Kezdés elnevezésű kezdeményezés keretében, amelyek a sportolási lehetőségeken túl közösségi élményt is adnak számukra, mondta a miniszterelnökség Aktív Magyarországért felelős államtitkára az M1-en. Révész Máriusz hozzátette, az Aktív Suli Kezdés programjairól levélben tájékoztatták az iskolákat, a különböző sportprogramokat ingyenesen vagy kedvezményesen biztosítják. Az államtitkár a lehetőségek között említette a Sport 43 programot, amelyben például vízi és biciklitúrák, mászótermi foglalkozások vagy görkorcsolya oktatás szerezhető. Az Aktív Osztálykirándulás programban kerékpáros és vízi osztálykirándulásokon vehetnek részt a jelentkezők. A Túrázza Sulival programban az iskoláknak legalább 10 túrát kell teljesíteniük, minimum 30 fő részvételével. A Nemzeti Filmintézettel azon dolgozunk, hogy a filmek megtalálják a közönséget, ezt mondta a Magyar Mozgókép Ipar Fejlesztéséért felelős kormánybiztos pénteken, a 20. Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál a Cinefest megnyitóján. K.L. Csaba kijelentette, a Cinefestnek nagy szerepe van arra, hogy az új filmek minél szélesebb körben eljussanak az emberekhez. Úgy fogalmazott, hogy a szervezők a világ filmművészetét vitték Miskolcra. A miskolci Cinefest már fogalomnak számít, mert ablakot nyit a világra, megmutatja, hogy hol tart a filmművészet, és mi foglalkoztatja az alkotókat. Idén is a világ filmtermésének legjavát mutatják be Miskolcon 4 teremben, ezen felül pedig számos kapcsolódó programmal is készültek. A vetítéseken túl szakmai programokat és workshopokat szerveztek, a Csengei Kertben pedig ingyenes koncerteket és filmbemutatókat tartanak. Elsőként Miskolcon rendezik meg a Tudásfestet, amely a felnőtt oktatást és a felnőttkori tanulást szeretné támogatni és népszerűsíteni, jelentette be pénteken Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja. Szeptember 19-én 10 és 19 óra között 20 sátorral települnek ki a Miskolci Színva teraszra és a Kandia közbe. Mindegyik sátorban egy-egy ágazatnak egy-egy tanulási terület bemutatását tervezik a szakemberek. Az intézmény hosszú ideje kiemelt feladatának tekinti a felnőtt képzés népszerűsítését. A Tudásfesten 20 ágazatban csaknem 100 képzést nyújtanak az érdeklődőknek. A Miskolci Szakképzési Centrum azt szeretné, ha minden érdeklődő és tanulni vágyó gyorsan és egyszerűen el tudna igazodni a kínálatban, mondta Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja. Hangulatos helyszínen, hagyományaihoz híven a Színva teraszon tartotta a nyitó koncertjét a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Hagyományos nyárvégi koncertjük egyben a következő évad Miskolci nyitó koncertje is volt, Hontvári Gábor karnagy vezényletével. Aperitív koncertjük színes műsorában bárki megtalálhatta a számára igazán kedves muzsikát. A dallamvilág tekintetében most szláv vizekre eveztek. Például Dvořák karnevála mellett felcsendült egy részlet Janecek Idill vonós szétjéből. Elhangzott a jól ismert és kedvelt Smetana moldvája, Csajkovszki diótörőjéből egy részlet, Prokofjev Rómeó és Júliája és Sosztakovics keringője. Új épületszárnyal bővült a Miskolc-Szirmai Református Ovoda. A Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásában működő intézmény ettől a tanévtől kezdve már 110 kisgyermek nevelését tudja vállalni korszerű körülmények között. Az eseményen ünnepi beszédet mondott Barna Sándor, a tiszáninneni református egyházkerület augusztusban megválasztott püspöke, aki Pál apostol korintusi hívekhez írt első leveléből idézett: én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. A püspök rámutatott: egy óvoda olyan kert, ahol az erre elhivatott felnőttek plántálják és gondozzák a rájuk bízott gyermekeket. Hegyesi Károly főigazgató szerint az óvoda életében kiemelkedő alkalom volt ez az épület szárnyát adó, hiszen jelentősen bővült az intézmény befogadó képessége. Ettől a tanévtől már 110 gyermek felvételére nyílt lehetőség, 4 óvodai csoport elindításával az eddigi 3 csoport helyett. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Augusztus 29-én csütörtökön a szerkesztőt, Lénárt Vandát hallják. Nézzük a következő óra kínálatát. Elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd fél hétkor híreket hallhatnak. Ezután Szimkovics Tiborral, a Kárpátaljai Rát református lelkészével és a ráti református rettenetes chili szósz megálmodójával beszélgetünk majd. Fél hét után nem sokkal, tartsanak velünk!
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Isten ígéjét Máté evangéliumának 19. fejezetéből a 16-tól a 22. versig terjedő szakaszból olvasom eképpen. Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte. Mester, mi jót tegyek, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig azt felelte neki, miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt, ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta, ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki, ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Amen. Képzeljük el, hogy tel is tele van a kezünk mindenféle dologgal, és a földön még meglátunk valamit, amit fel szeretnénk venni az amúgy is telített kezünkbe. Gondolom mondanom sem kell, hogy a végeredmény hogyan alakul, hiszen nagy valószínűséggel mi is és a kezünkben lévő dolgok is a földön landolnának. Mindannyian tudjuk tehát, hogy abba a kukába, abba a mosogató tálcába, kézbe, ami teli van, több minden már nem fér. És így van ez nem csak a hétköznapi dolgokban, hanem a mi életünkben, lelkünkben is. Abba a szívbe, abba a kézbe, ami teli van mindenféle mással, báványokkal, önigazolással, érdemekkel, álnyugalommal, nem fér bele Isten. A gazdag ifjúnak volt valamije, keresett valamit, hiányzott valami az életéből, és mégsem értette meg, hogy ahhoz, hogy a legfontosabbat tudja megfogni, el kell engednie a fölösleges dolgokat. Milyen volt ennek az embernek? Mindenképpen volt vagyona, ahogyan az ki is derül a Jézussal való beszélgetéséből. Fiatal volt, még előtte volt az élet. Aztán minden bizonnyal volt egy társadalmi státusza, hatalma is. Sőt, nagyon fontos számára az erkölcsös élet, hiszen maga mondja, hogy megtartotta gyerekkora óta a törvényeket. És talán még azt is mondhatnánk, hogy egy rendkívül kegyes ember volt, hiszen olyan szépen szólítja meg a mestert. Tehát egy egészen pozitív személy áll előttünk, annyira, hogy maga Jézus is megkedvelte őt. És végignézve a gazdag ifjú tulajdonait, végigmérve, hogy mi van a kezében, csendesen magunk felé irányít bennünket az ige. Mi van az én életemben? Mi van a kezembe, ami bár emberi szemmel nagyon fontos, de krisztusi megvilágításba helyezve teljesen felesleges? Ki, mi van a szívembe? Mi a legfontosabb dolog az életemben? A szeretteim, a törvény megtartása, a vagyonom, az elért eredményeim, az önmegváltásom? Mi lett az én báványom a sok-sok év alatt? Hiába minden vagyon, minden kegyesség, ez az ember érzi, hogy bár emberi számítások szerint valaki, emberi gondolkodás szerint egész fiatalon elért valamit, mégis valami hiányzik, és megpróbálja megkeresni azt. Érzi lelke mélyén azt a bizonyos űrt, és vágyik arra, hogy megkeresse azt, ami betömi a hiányt az életébe. Keresi az örök élet titkát, azt, hogy hogyan is tudja elnyerni az ember az örök életet. Az élet útját keresi, mert érzi, hogy pusztán a törvény megtartása, pontosabban vélt megtartása, nem juttatja előt a megfelelő megoldáshoz. És mint aki érzi, hogy ennek a mesternek köze van hozzá, bízik abban, hogy segít megtalálni a megoldást. És ahogy ebben a fiatal emberben úgy sokszor bennünk is ott van az a bizonyos Isten alakú űr, amit semmi és senki más nem tud betölteni, csak Isten. Olyan ez, mint amikor a gyermekek a formák tanulásához egy játékot használnak, és a megfelelő formát csak abban a nyílásba lehet beletenni, ami azonos hozzá. És milyen mérgesek tudnak lenni, amikor a csillagforma nem megy be a szív nyílásába. És mi is valahogy így próbálkozunk, és észre sem vesszük, hogy az Úr nem csillag, nem pénz, nem sikeresség, nem bávány alakú, hanem Isten alakú, és csak ő tudja igazán betölteni. De ahogy Jézus nem hagyta magára ebben a próbálkozásban a fiút, úgy bennünket is megszólít, akár itt és most. Jézus pontosan rámutat a gazdag ifjú hiányosságára, add el vagyonodat, és kövess engem. Rámutat arra, hogy ennek az embernek az életek közepén, Isten helyén a vagyona van. És ha tényleg tökéletes szeretne lenni, akkor követnie kell a mestert, hiszen senki sem nyerheti el az örök életet nélküle. Ahogy a gazdag ifjúnak, úgy nekünk is Istenre van szükségünk ahhoz, hogy valóban a jó úton haladjunk. Ha kérjük, ha hagyjuk, ha keressük őt, akkor rámutat a mi életünkben is arra a pontra, arra a momentumra, ami távol tart bennünket az ő igazi követésétől. Felébreszt bennünket a követés ányugalmából, s felénk szegezi ezen az estén a kérdést. Mi tart vissza téged? Mi a te hiányosságod? Mivel próbálod te betömni az Isten formájú űrt? Adja Isten, hogy ezt meglássuk, s ne csupán elsétáljunk, hanem mindent hátrahagyva kövessük őt. Amen. Imádkozzunk. Gondviselő jó atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy te előttünk is felfeded azokat a dolgokat, amelyekkel a te hiányodat próbáljuk betömködni. Köszönjük neked, hogy te nem elküldesz, nem kinevetsz bennünket, hanem csendesen formálsz, terelgetsz a jó út felé. Bocsáss meg nekünk, amikor mégsem akarjuk meglátni, meghallani mindazt, amit te őszintén kimondasz nekünk, hanem inkább szomorúan, csendesen, de tovább állunk és folytatjuk úgy, ahogyan előtte. Arra kérünk, hogy szent lelked által formált szívünket, lelkünket, tisztítsd meg a különféle báványoktól, álnyugalomtól, önmegváltás gondolataitól. Te légy betegeinkkel, gyászolóinkkal, szeretteinkkel, közelben és távolban, s te óvj meg bennünket az éjszakában is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A rezsicsökkentésnek köszönhetően 2024. augusztusában is a magyar családok kapták Európa legolcsóbb háztartási villamos energiáját és földgázát, írt a német Szilárd rezsivédelemért felelős kormánybiztos Facebook oldalán pénteken közzétett bejegyzésében. Az összehasonlítás a végfelhasználói árakon alapul, amit a fogyasztók kifizetnek. Ez tartalmazza az energiadíjat, a rárakódó adókat, így az energiaadót, az áfát és a rendszerhasználati díjat is. A kormánybiztos megjegyezte, hogy a magyar háztartásoknak nem kötelező a rezsicsökkentést, mint egyetemes szolgáltatást igénybe venni. Szabadon választható a piaci alapú szolgáltatás is. Eddig azonban érthető módon senki sem váltott az utóbbira a 4 millió háztartásból. A Nemzeti Filmintézettel azon dolgozunk, hogy a filmek megtalálják a közönséget, ezt mondta a Magyar Mozgókép Ipar Fejlesztéséért felelős kormánybiztos pénteken a 20. Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál a Cinefest megnyitóján. K.L. Csaba kijelentette, a Cinefestnek nagy szerepe van arra, hogy az új filmek minél szélesebb körben eljussanak az emberekhez. Úgy fogalmazott, hogy a szervezők a világ filmművészetét vitték Miskolcra. A Miskolci Cinefest már fogalomnak számít, mert ablakot nyit a világra, megmutatja, hogy hol tart a filmművészet, és mi foglalkoztatja az alkotókat. Idén is a világ filmtermésének legjavát mutatják be Miskolcon 4 teremben, ezen felül pedig számos kapcsolódó programmal is készültek. A vetítéseken túl szakmai programokat és workshopokat szerveztek, a Csengei Kertben pedig ingyenes koncerteket és filmbemutatókat tartanak. Elsőként Miskolcon rendezik meg a Tudásfestet, amely a felnőtt oktatást és a felnőttkori tanulást szeretné támogatni és népszerűsíteni, jelentette be pénteken Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja. Szeptember 19-én 10 és 19 óra között 20 sátorral települnek ki a Miskolci Színva teraszra és a Kandia közbe. Mindegyik sátorban egy-egy ágazatnak egy-egy tanulási terület bemutatását tervezik a szakemberek. Az intézmény hosszú ideje kiemelt feladatának tekinti a felnőtt képzés népszerűsítését. A Tudásfesten 20 ágazatban csaknem 100 képzést nyújtanak az érdeklődőknek. A Miskolci Szakképzési Centrum azt szeretné, ha minden érdeklődő és tanulni vágyó gyorsan és egyszerűen el tudna igazodni a kínálatban, mondta Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja. Hangulatos helyszínen, hagyományaihoz híven a Színva teraszon tartotta a nyitó koncertjét a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Hagyományos nyárvégi koncertjük egyben a következő évad Miskolci nyitó koncertje is volt, Hontvári Gábor karnagy vezényletével. Aperitív koncertjük színes műsorában bárki megtalálhatta a számára igazán kedves muzsikát. A dallamvilág tekintetében most szláv vizekre eveztek. Például Dvořák karnevála mellett felcsendült egy részlet Janecsek idill vonós szétjéből. Elhangzott a jól ismert és kedvelt Smetana moldvája, Csajkovszki diótörőjéből egy részlet, Prokofjev Rómeó és Júliája és Sosztakovics keringője. Új épületszárnyal bővült a Miskolc-Szirmai Református Ovoda. A Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásában működő intézmény ettől a tanévtől kezdve már 110 kisgyermek nevelését tudja vállalni korszerű körülmények között. Az eseményen ünnepi beszédet mondott Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület augusztusban megválasztott püspöke, aki Pál apostol korintusi hívekhez írt első leveléből idézett: én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. A püspök rámutatott: egy óvoda olyan kert, ahol az erre elhivatott felnőttek plántálják és gondozzák a rájuk bízott gyermekeket. Hegyesi Károly főigazgató szerint az óvoda életében kiemelkedő alkalom volt ez az épület szárnyát adó, hiszen jelentősen bővült az intézmény befogadó képessége. Ettől a tanévtől már 110 gyermek felvételére nyílt lehetőség, 4 óvodai csoport elindításával az eddigi 3 csoport helyett.
Az Európa Rádió híreit hallották.
She sétálok Budapesten, a Dunaparton és a Margit szigeten. Egy térkép jár fejemben, indulok is képzeletben. Járok lankás hegyekben, hűvös erdők mélyében. A szívem mindig megremeg, gyere megmutatom neked. Kolozsvárom, Mátyásvár és a házsongárdi versek már. Szent Szicsida remenyik, mind a múltat idézik. Aztán Kassánok, Rákóczi, Kismárkon megtököli. És menjél tovább Pozsonyba, itt is itthon vagy egy súgja. Nem választ el határ, mondhat bárki bármit már. Hiszen annyi út vezet, ami összeköt veled. Amíg elkísér az ég, megyek őseim nyomán. Jöhet bármi, tudom rég, ez itt mind az én hazám.
Ez itt mind az én hazám.
Megyek délre, híveszék, egy kicsit arrébb új vidék. Rolom az utcát Szabadkán, hol Kosztolányi köszönt rám. De gondolatom csak száll tovább, ura vidék vár még rám. És fent éjszakon doborján Liszt zenéje szól hozzám. Nem választ el határ, mondhat bárki bármit már. Hiszen annyi út vezet, ami összeköt veled. Amíg elkísér a szék, megyek őseim nyomán. Jöhet bármi, tudom rég, ez itt mind az én hazám. Kárpátalján megpihenve, Munkács várát nézem egyre. Mennyi-mennyi szép emlék, mind ide köt minket rég. És megyek haza Kézdire, visszahúz a szívem ide. A fenyvesek a bálványoson, mond van-e szebb hely még a világon. Van-e szebb hely még a világon, mond van-e szebb hely még a világon, mond van-e szebb hely még a világon, mond van-e szebb hely. Nem választ el határ, mondhat bárki bármit már. Hiszen annyi út vezet, ami összeköt veled. Amíg elkísér a szék, megyek őseim nyomán. Jöhet bármi, tudom rég, ez itt mind az én hazám. Nem választ el határ, mondhat bárki bármit már. Hiszen annyi út vezet, ami összeköt veled. Amíg elkísér a szék, megyek őseim nyomán. Jöhet bármi, tudom rég, ez itt mind az én hazám. Oh, ez is mind az én hazám, ez is mind az én hazám, ez is mind az én hazám. Ez is mind az én hazám. Ez is mind az én hazám.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Vissza kellene vadítani a Tiszántúl alföldi tájainak egyötödét ahhoz, hogy természetes módon kialakuljanak nyári zivatarok. Ez a nyári időszakban 35-40 mm csapadékot jelentene, ezzel pedig el lehetne kerülni a 2022 nyarán tapasztalt aszályt. Timár Gábor geofizikus hangsúlyozza, nem öntözésről van szó, hanem arról, hogy a művelés alól kivont területekre természetes módon vezessék vissza a folyók többlet vizét, hasonlóan ahhoz, ahogy például a Tisza szabályozása előtt volt. A részletekről Timár Gábor geofizikussal, az ELTE TTK geofizikai és űrtudományi tanszékének vezetőjével, Hegedűs Márk beszélgetett.
Januárban jelent meg egy tudományos publikációtok, amiben azt írjátok, hogy az Alföld sivatagosodása megállítható, mivel újra előidézhetők nyári zivatarok, de ehhez vissza kellene vadítani területeket az Alföldön. Na most ebben három olyan dolog van, amit szeretném, ha kezdésként elmagyaráznánk fogalmilag a hallgatóknak. Kezdjük azzal, hogy mit jelent az, hogy sivatagosodik az Alföld, és hát a hallgatóink egy jelentős része az Alföld területén él, tehát lehet, hogy nekik talán kevésbé kell magyarázni, de lehet, hogy urbánus közegben kevésbé tűnik fel, hogy mi történik az Alföld kevésbé urbánus részein. Mit jelent ez, hogy sivatagosodik az Alföld?
Jó, akkor rögtön vegyük kézzel az Alföldet. Húzzunk úgy egy vonalat, hogy van az a homokhátság, tehát a Dunatika közén, ahol kiemelkednek ilyen homokbuckák, és úgy Kecskeméttől Mórahalomig húzhatok egy vonalat, meg attól is kicsit északabbra. Ettől nyugatra van az a homokos terület, amiről én most nem beszélek ebben a cikkben, erről nem írtunk. Ettől keletre, de beleértve a Tiszántónak a nagyon nagy részét és a Tiszai Alföldet, tehát a Tisza menti alacsonyabb térszíneket, erről beszélünk most, és én nem is azt mondtam a cikkben, vagy nem azt mondok a cikkben, hogy sivatagosodás, bár kétségkívül így ragadja meg legjobban a hallgatóság figyelmét, hanem az, hogy drasztikusan csökkent a csapadék, elsősorban ezek 2022 nyarán. Tehát itt volt egy akkora aszálykatasztrófa másfél évvel ezelőtt, tehát a két évvel ezelőtti nyáron, amely most mindegy, hogy vidéki vagy urbánusak vagyunk, az Alföldön ez mindenkit megütött. Tehát ez nyilvánvalóan vált, hogy azon a területen, amit mondtam, hogy ez a homokhátságtól keletre, egészen a román határisét azon is túl, ott az őszi aratású növényeknek a termésvesztesége, tehát kukoricáról, napraforgóról beszélünk elsősorban, gyakorlatilag 100% volt. Itt fáradt az egész. Június végén, júliusban gyakorlatilag 5-6-7 hét alatt, tehát ilyen 40 nap alatt ez reménytelenül tönkrement ez a termés, és erről a folyamatról beszélünk, erről a csapásról beszélünk, és arról, hogy ez, bár kétségkívül volt ilyen jó régen a múltban is, de hogyha elfogadom azt, hogy melegszünk, már pedig ez most már lassan köznapi mindenünk bőrén érzékelhető tény, akkor ezeknek a valószínűsége sajnos növekszik, ezt kell elkerülni jövőben. Azt rögtön az elején el kell mondjam, hogy nagyon-nagyon kevés újdonságot mondunk mi ebben, hiszen ezek meglevő ismert dolgok. Tehát az, hogy az Alfölddel mi történt a vízszabályozások után, azt, hogy ahhoz, hogy mikroklimatikusan, hogy lenne kicsit jobb itt a helyzet, hogy mi történt a talajjal a nagy üzemmezőgazdaság bevezetése óta, ezek leírt dolgok, tehát ezek ismertek, foglalkozáson nagyon sokan írtak már. Amit mi újdonságként ebbe behozunk, hogy 2022 nyarán a csapadékveszteség abban a kritikus néhány hétben az gyakorlatilag a nyári zivatarok elvesztését jelentette.
És mi a szakmai álláspontot, hogy hogyan lehet zivatarokat visszacsalogatni, mert laikusok szerintem azt gondoljuk, hogy annak semmi köze az emberi tevékenységhez, meg a földi dolgoknak, hanem az úgy fentről jön, és arra nincs ráhatásunk.
Igen, hát az úgy fentről jön, csak kell hozzá három dolog, hogy legyen. Először is azt kell egy zivatarhoz, hogy legyen meleg, vagy legyen valamiért a levegő gyorsan fölemelve. Tehát vagy melegedjen fel a talaj közeli légrétek, tehát a talaj melegítse föl, vagy jöjjön egy front, amely egy időjárási front, amelyik megemeli gyorsan a légtömegeket. Ez egy. A másik, hogy miközben emelem, tehát miközben fölemelkedik a levegő, aközben hát csavarjam is meg, tekerem is meg, mint egy centrifugát, tehát változzon magassággal a szélirány. Ez is megvan magától. Tehát egy nyári hőzivatar június végén az ezt magától is szokta tudni, egy front az pláne tudja ezt magától, tehát ezzel sem szokott fordulni. És van a harmadik feltétel, amiatt hiába van meg a másik kettő, nem fog a zivatar beindulni, ez pedig a talaj közeli páratartalom. Az, hogy párás legyen a levegő, az, hogy gondoljuk vissza, hogy engem például apám tanított erre gyerekkoromban, hogy ha olyan fül lett az idő, vagy ahogy a Tüskevárban mondja a Matuló bácsi a tutajosnak, hogy tapad rá az inga hátára, mert annyira fül lett az idő, annyira nyomott az idő, tehát ez a felszín közeli páratartalom, mert erről viszont úgy tűnik, hogy mi tehetünk, hogy eltűnt. 2022 nyarán a felszín közeli páratartalom átlagértéke a kritikus júniusi hónapban 10%-kal volt alacsonyabb, mint a sok évi átlag. És így aztán hiába leste az ember a hőhullám alatt a mindenféle meteorológiai oldalakat, hogy na, mikor jön már végre az ivatarlánc, na már itt van, már belépett a nyugati országhatáron, na néhány órán belül itt lesz. És aztán odaért, és semmi nem történt, leült néhány fokra a levegő, de csapadék nem esett. És ez történt nem egyszer, többször. Tehát ezt a felszín közeli párát, ezt mutatjuk, hogy miért nincs, hogy lehetne visszacsinálni. Erről szól ez a mese.
Na és akkor hogyan lehet visszacsinálni a párát?
Igen, hát nézzük először azt, hogy honnan volt korábban. mert az Alföldnek a csapadék mennyisége ennél azért, amit most produkálunk, ennél azért átlagosan több volt. Nem csak azt mondom, hogy a vízszabályozások előtt volt több, mert azt igazából nem is nagyon tudom, hogy mennyi volt, mert nem mérték, hanem még ami ott a meteorológiai följegyzések vannak, tehát 80 éve, 100 éve, akkor is az Alföld közepén egy olyan évi 500 mm azért összejött, és hát ennek is mondjuk, hogy pele-pele a nyári és a téli hónapokban. Most a téli csapadékkal így gondolom most se, mert az megvan, hanem az a gond, hogy a nyáriból kezd eltűnni. És nyáron, hát különösen június, júliusban, augusztus elején, a csapadék döntő része az Alföldön zivatarok formájában érkezik meg. Na most, hogyha azt nézem, hogy hova lesz ez, vagy hogy hova tűnik ez a páratartalom, hát oda tűnik, hogy mi párologtat, tehát honnan kerül ez oda. Tehát az zivatarokból leheső csapadéknak egy része, az fönt a magasabb légrétegekbe érkezik valahonnan, a nagyobb részt a Mediterráneumból, tehát a Földtengervidékről, Adria felől, kisebb részt az Atlanti-óceán felől. Azonban itt, ami a felszín közelében van, ez helyi dolog. Tehát ezt a helyi táj produkálja nekem, vagy nem produkálja. Ugye korábban volt egy, a visszabályozás sok előtt egy olyan táj itt az Alföldön, amelynek egy része alacsony áttér volt, amit évente vagy két-három évente rendszeresen elöntött a víz. Vízes élőhelyek voltak, hogyha mezőgazdálkodásra használták, akkor rétnek, legelőnek használták, kaszálónak használták. És hát volt egy ehhez képest kiemeltebb, ez most is így van, tehát ezzel nem változtattunk, terület, ahol korábban, tehát még a visszabályozások előtt is működött a mezőgazdasági termelés. Tehát ott lehetett szántani, vetni, lehetett húzát vetni, akkor meg lehetett élni. Nyilvánvalóan ez egy kisebb terület volt, nem olyan intenzív mezőgazdálkodással, tehát nem tartott el annyi embert, mint ma, de a dolog működött. A többi része viszont gyakorlatilag azt csinálta, hogy amikor érkezett hóolvadásból vagy bármiből árvíz, akkor ez a nagyon lapos területen, amit az Alföldnek ez a része produkál, ez szétterült. Most a Piszától nagyon, különösen nagyon távoli területekről is beszélünk. Tehát a Sárétnek ez a, mondjuk az északi része, ami elvegy mondjuk Kisújszállás karszak határáig, az a Piszától olyan jó 30-40 km, és a Köröstől, a régi Körös rendszertől is azért egy olyan jó 20 km-re van, és oda is simán átfolyt a víz. Vagy hát a Berettyónak a régi megervonal az ennek a délrészén szabályosan átfolyt. Befolyt ide, eltűnt, mert annyira úszal kis ágrendszer formájában ment ez tovább, olyan lapos volt ott a terület, majd aztán összegyűlökezett valahol Ecsekfalvánál, és belefolyt az akkori Hortobágyba. És ez a vízivilág, ez eltűnt. De 1846-ban elkezdődött Tisza szabályozás, ez mondjuk, hogy a 1930-as évekre gyakorlatilag lezárult, és ennek következtében az Alföldnek ez a középső része egy teljesen más tájjá alakult át. Nagy üzemi mezőgazdálkodás, illetve először mezőgazdálkodás, aztán utána főleg a második világháború után nagy üzemi mezőgazdálkodás, nagy táblás művelés, nagy gépekkel, és ez a terület, ez a táj, ez sokkal kevesebb vizet képes eltárolni abból a hóolvadásos, meg tavaszi nagy vizes árvízből, mint a régi. Először is azért, mert nem jut oda. Nem engedjük oda a vizet. Gyorsan lefolyasztjuk. Másodszor is azért, mert az a talaj, ami a mezőgazdálkodás során kialakul, az sokkal kevesebb vizet képes tárolni, mint hogyha egyszerűen békén hagynánk, ott hagynánk és elég lenne. Ennek az oka, hogy ha rámegyek évente egyszer, kétszer-háromszor nehéz gépekkel, még szántást csinálok. Ugye az eke talpa lenyugodik olyan 20-27 cm mélységbe, és ott létrehoz ez a többszörös ismétlődő művelés egy úgynevezett eketalp réteget, mondjuk, hogy ez olyan 25-30 cm mélyen, körülbelül egy másfél deciméter, tehát 15 cm vastag, ez megtömörödik, sokkal tömörebb, mint a fölötte vagy az alatta levő talaj, és így a fölötte levő talajba esetleg odajutott elolvadó hólé, ott több beeső csapadék, az nem képes lejjebb menni, mint ez a 25-30 cm. Tetején megmarad. Persze ebből belvíz is van akkor, amikor sok víz van, még erodálni is képes a termő réteget ott fönt, annyira sok tudott összegyűjteni, de lejjebb nem megy. Csak ez a felső 25-30 cm tárolja a vizet. Amikor jön az első nagy nyári hőhullám, az gyakorlatilag ezt egy pár nap alatt kiszárítja, és onnantól nincs több. Onnantól nem várhatom azt, hogy na majd akkor alápárlogtatok a frontnak, és jön az ivatar, és abból megint lesz a talajban ilyen vízem, ami aztán a következőt előkészíti. Ez működik egy pár napig, ez működik a medár elején, aztán utána lekapcsolják, és vége. Tehát erre vonatkozik a mi javaslatunk, hogy legalább az Alföld egy részén, ahol a mezőgazdálkodás, a nagyítő mezőgazdálkodás egyébként is egy ín, mert nem olyan a talajszerkezete, mert alacsonyabban van a terület, mert magától is szívesen visszalakulna ilyen vizes élőhelyé, engedjük ezt meg neki, használjuk ezt ilyen párlóztató területnek, használjuk ezt a tájban történő víztárlásra, ez a hatékonyabb, leghatékonyabban ez a talajban történik, tehát talajban történik víztárlásra, engedjünk oda olyan növényzetet, amelyiket stabilan tudja párlogtatni a legmelegebb nyárban is, és bízunk abban, hogy ebből ismét jönnek azok az ivatarok, amelyek a középső légrétegből kifacsarják az egyébként fölöttünk csak áthaladó fölötti-tengeri és atlanti páratartalmat, olyan ivatarokat keltve ezzel, amelyek a mezőgazdálkodásnak meghagyott területen is jól lehetők.
De ezt a gyakorlatban hogyan képzelitek el, vagy hogyan képzeljük el? Egyszerűen békén kell hagyni a területek egy részét, nem kell rámenni újra munkagéppel, és egy idő után ez a 25 centin mélységben lévő réteg, ez nem tudom, megváltozik, és több nedvességet tud magába szívni, más növények jelennek meg a felszínen, akik megint máshogy viselkednek, vagy hogyan, vagy kell ehhez valamilyen fizikai beavatkozás, hogy ezt úgymond visszavadítsuk, ahogy a beszélgetés elején idéztem?
Valójában az öntés első része az tulajdonjogi meg politikai. Most a politika alatt nem valami országos nagy dolgot kell elképzelni, bár kicsit mondani is lehet ezt ösztönözni, hanem ezek helyi döntések, hogy mondjuk egy falu szinten, és persze egy falu kevés ahhoz, hogy a mikroklímát rendesen megváltoztassuk, de azért egy megyéni már, ez egy megyéni falu együtt már igen, hogy melyek azok a területek, amelyeket tulajdonképpen csak azért vetnek be, hogy legyen rá terület alapú támogatás, amelyeket csak azért vetnek be, mert már az apám meg a nagyapám is bevetette meg, mert különben leszólnak, vagy nem tudom miért. De egyébként, ha megnézem valójában, ez leszámítva a terület alapú támogatást, ez különösen nagy nyereséget nem hoz. Az aranykorom értéke egyébként is csapni való a jó földekhez képest, és azt alacsonyan kerülnek el, tehát egyébként magától a vizet ide gravitációs alapon be lehetne folyatni, vagy ide lehetne vezetni, akkor itt ezeket a területeket a nagyüzemi gazdálkodásból, vagy egyáltalán a rendszeres szántásvetés jellegű mezőgazdaságból ki kellene vonni, ki kellene engedni. Ez az első lépés. Innen gyakorlatilag már a dolog, ha nem csinálok semmit, akkor is egy bizonyos idő alatt megoldja magát. Ez az eket alapréteg, amiről beszéltem a talajban, ez körülbelül 10 év alatt magától megszűnik, és hát vannak ilyen kísérletek az Alföldön, tehát most ismét nem mi találtuk fel a spanyol viat, ilyeneket csinálnak, tehát gazdák is csinálnak ilyen kísérletet, összefogva is, Ortobágyi Nemzeti Parkban is vannak ilyen élőhelyrekonstrukciós kísérletek, tehát ezekre vannak adatok, hogy van olyan növényzet típus, amelyiket sokkal gyorsabban képes helyreállítani ezt a talajszerkezetet. És utána az már egy döntés kérdése, hogy most rét legelő kaszáló, vagy adott esetben elengedem a dolgot, és hogyha olyan, hogy ott tényleg hajlandó visszegyűlni a víz, akkor lápi növényzetet is vissza tudok engedni. Gyakorlatilag ilyen itra tavakat engedek be így az Alföldre. Kérdés persze, hogy mekkora területek legyenek ezek. Mert ugye, ha van egy falu, hát egy falu határa az Alföldön 50 négyzetkilométer. Azt nem lehet csinálni, hogy én egymás mellett 8-10 falut egyben elárasztok, de hát visszavadítok a határát, hanem ezt mozaikusan képzelem el, tehát az, hogy minden falu mondjuk beteszi az 1/5-ét a területnek, vagy hát úgy döntenek a gazdák, hogy inkább érdemes ezt így csinálni. És mondom, a kérdés az, ami még modellezést igényel, hogy vajon ez az általunk becsült, illetve szakirodalmi adatok alapján becsült terület 1/5. Tehát az, hogy mondjuk az Alföld, amelynek a területe ilyen 30-30 ezer négyzetkilométer, hogy akkor ebből 5-7 ezer négyzetkilométer, tehát kb. Egy mennyi terület összesen visszaengedek a természetnek, hogy mekkora ez az arány. És a másik kérdés, hogy mekkora az a legkisebb telek vagy parcella, amelynek a visszaengedésén még érdemben hozzátesz. Érzése azt mondanám, hogy gyakorlatilag akármennyi, hogyha egyébként ez kiadja a területi egyötözött, de ezt is meg kell modellezni, hogy vajon egy egyszerű kis nadrászi parcella, aminek a szélessége 20 méter, hosszúsága 100 méter, és egy öreg ember éppen, hogy elművelgeti kézi eszközökkel, ez elég ennek, vagy nem elég. Vagy pedig azt mondjuk, hogy nem 5 hektár alatt nem érdemes ebbe belekezdeni helyileg sem. Ezt sem tudom megmondani, ezt is le kell modellezni, és aztán utána majd itt kell próbálni.
Vissza kellene vadítani a Tiszántúl alföldi tájainak 1/5-ét ahhoz, hogy természetes módon kialakuljanak nyári zivatarok. Ez a nyári időszakban 35-40 mm csapadékot jelentene, ezzel pedig el lehetne kerülni a 2022 nyarán tapasztalt aszályt. Timár Gábor geofizikus hangsúlyozza, nem öntözésről van szó, hanem arról, hogy a művelés alól kivont területekre természetes módon vezessék vissza a folyók többletvizét, hasonlóan ahhoz, ahogy például a Tisza szabályozása előtt volt. A részletekről Timár Gábor geofizikussal, az ELTE TTK geofizikai és űrtudományi tanszékének vezetőjével, Hegedűs Márk beszélgetett.
Kicsi gyerek, közelebb, túl messze vagy, nem hallom a hangodat. Gyere még közelebb, nem látom tisztán az arcodat. Kicsi gyerek, közelebb, túl régen nem beszéltünk már. Kicsi gyerek, közelebb, egy kicsi gyerek, közelebb.
Kicsi gyerek, közelebb, tudod, mindig nyitva az ajtó, gyere még közelebb. Ne félj kiadni magadból, meséld el, mi van benned. Ahogy akartad, úgy éled-e az életed. Kicsi gyere közelebb, egy kicsi gyere közelebb.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.